Hát akkor tovább haladva, most ugye eddig beszéltünk a szükségletekről, hogy mi az az érzelmi szükséglet, ami belénk van kódolva, és hogy hogyan tudjuk egymás érzelmi szükségleteit betölteni. Most pedig azokról az életszerepekről beszélünk, amik szintén a teremtettségünkből fakadóan adódnak. És ehhez hoztunk egy jelenetet.
Szóval szeretnénk meghívni benneteket egy időutazásra. Csak 26 évet kell visszamennünk az időben, ez nem olyan sok a föld történetéhez képest. Elhívunk benneteket arra a pillanatra, amikor megérkezünk, mint friss házasok a nászútról, és megpróbáljuk kitalálni azt, hogy a közös életünkben hogyan működnek a dolgaink. Nyilvánvalóan nagyon sok mindent olvastunk, és nagyon sok mindent tudunk, de tudjátok ti is talán, hogy a tárolt információ és a valóság az sokszor egészen más, és ebbe a körbe szeretnénk most behívni benneteket, tehát abba a jelenetbe hívunk be a múltunkba, amikor megpróbáljuk föltérképezni, hogy mi lesz a dolgom, mint újdonsult férnek, és mi lesz a dolga az én feleségemnek, mi lesz az ő szerepe.
És hogy osztjuk el a feladatokat és a szerepeket?
És amiket fel fogunk olvasni, ezek a lufi csomagok jelképezik egy-egy szerepünket. Ha esetleg jegyzeteltek, közben leírjátok, az nagyszerű, ha nem, akkor az is nagyszerű. Szóval, drágám, nagyon-nagyon örülök neked, hogy veled tölthettem a nászutat, természetesen. És most úgy örülök, hogy a jeles oktatáson tanultakat most végre úgy a valóságba elkezdjük. Van egy szerep, szerető és társ. Hát most erről tudnék beszélni, hogy milyen voltál a nászuton. Szerintem ez a te részed. Én annyira szeretném, hogyha te lennél az én szeretőm, és te lennél az én társam.
Ugye, szívesen.
Hát talán a támogatás. Azért tudod, hogy én megyek elől, mindig megharcolom a dolgaimat, de hát hogy menne ez nélküled? Szeretném, hogyha mindenben támogatnál. Meg tudod ezt nekem ígérni, drágám?
Hát azt ígértem, persze, természetesen.
Jó, biztató. Azt még nem ismersz annyira, mert hát ugye a randinkon elég sok mindent elmondtam, de hát néha egy kicsit félénk vagyok, bár nem látszik, de a biztatás az úgy nagyon jól jönne, és a nők azok mindig olyan beszédesek, hát majd amikor olyan helyzetbe kerülök, hogy így megtorpanok, akkor biztos, jó? Drágám, nagyon közül. Hát ilyen csodálatos feleséget nyerni. Szerető és védelmező. Hát ugye ezt folytasd ott a második szerepedet. Szerető és védelmező. Sáfár. Ez jó, ez pénzügyi téma, ez nekem teljesen jó lesz. Ezt így viszem is. Közbejáró felfedező. Most megmondom őszintén, nekem nem sok időm van imádkozni. Piros lámpáknál szoktam néha a kocsiba, de te tudom, hogy nagy imádkozó vagy, a közbenjáró, felfedező az Úrért, majd jár már közben értem, jó? És tedd meg azt, hogy mindig imádkozol, értem, milyen jól, mert segítőtárs. Vállalod?
Hát a feleség a segítőtárs.
Ó, hát egyre gondoltunk. Akkor azt mondja, hogy közbenjáró imaharcos. Hát ezt már elvitted, akkor én ezzel még foglalkozzam. Isten kreativitásának megjelenítője. Hú, azok a karácsonyi díszek, amiket csináltál. Nagyon kreatív vagy. Hadd ne kelljen ezzel foglalkoznom, drágám. Vezető. Ó, hát ezt nekem szabták. Akkor úgy gondolom, hogy egy kicsit sok lesz itt a feladatom. Isten tekintélyének képmása. Ó, végre. Ez én vagyok, igaz?
Igen.
De egyet adhagyjak már, a sáfárkodjál már, légy szíves, jó? Olyan ügyesen behoztad a dolgaimat. Ha nem vagyok itthon, akkor azért a vezetői feladatokat el ne felejtsd, de aztán majd ha hazajövök, akkor visszaveszem,
jó? De én ezzel a sokkal nem tudok egyszerre megbirkózni.
Hát milyen feleség vagy? Hát ez lenne az a kis jelenetünk, ami természetesen nem így zajlott. Kisarkítva, kikarikarizva szeretünk volna egy olyan jelenetet bemutatni, ahol nyilvánvaló, hogy felbillen egy házasság, de most egyenként ezeket a felsorolt segítőtárs, sáfár és a többi kategóriákat megnéznénk. Nyilvánvaló, hogy lesz majd olyan, amikor egyikből a másikba át kell látogatnod, de engedjétek meg, hogy ezen végigmenjünk ezeken a
A férje első szerepe, majd Lajos fog róla beszélni, a vezető. Az 1 Korintus 11.3-at felolvasnám hozzá. Igen, csak rossz helyre tettem a könyvjelzőmet. Szeretném, ha tudnátok, hogy minden férfinek a feje Krisztus, az asszony feje a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten.
A család boldogulásáért a felelősség a férfié, ezért vezető. Nem attól vezető, hogy mindent tud, és főleg nem attól vezető, hogy már semmit nem kell megtanulnia, és nem attól vezető, hogy nincs szüksége segítségre, hanem elsősorban az Istentől elkéri a vezetést, ha olyan dolgot kapott, ami csak ránézve áll, nyilvánvaló azt is megosztja a feleségével, és a döntés a döntéseknek a felelőssége terhel engem. Nem féltő döntés hozatalnak a folyamatai egy személybe, hanem ha közös döntésre jutottunk, vagy bevonom a feleségemet ebbe a döntéshozatalba is, az A-t vagy a B-t nekem kell kimondani, hiszen én kaptam a felelősséget arra, hogy a családomért felelősséget vállalva vezető lehessek. És tudja azt, hogy nem a családtagjaival szemben áll, vagy főleg nem a feleségével szemben álló lény, hanem együtt kell megharcolni, illetve együtt harcolják meg az ő vezetésével a harcokat.
A feleség hasonló szerepe a segítőtárs. Ugye a kettő, vagy egy Mózesben, a második részben rögtön azt mondja Isten, hogy szerzek neki segítőtársat, hozzáillőt. Ez az egyik legfontosabb küldetése a nőnek. A segítőtárs szó a héberben a körülvesz szóból származik, és ez nem másodlagos szerep, hanem létfontosságú, hogy egy feleség a megfelelő időben segítségével, támogatásával körül vegye az ő férjét, hiszen a férje is csak úgy tudja megfutni az ő pályáját. Segítőtársnak lenni azt jelenti, hogy férjed rendelkezésére bocsátott mindazt, amit az Isten beléd teremtett, vagy benned helyezett el, és így egy csapatként tudjátok futni a pályát.
A vezetői szerep és feladat mellett hadd emlékeztessem magunkat, férfiak, hogy mi vagyunk a családunknak a gondviselője, és ezt minimum háromféle területen, tehát akár az anyagi területeinken, kapcsolati, lelki területeinken és szellemi területen én kell, hogy legyek a családom gondviselője, élelem, lakás, ruházatnak a biztosítása. Ez a nemes feladat rám vár. Nyilvánvaló ez nem azt jelenti, hogy nekem kell a ruháit megvásárolni a lányoknak, de az arra való hátteret nekem kell biztosítani.
Az 1 Timóteus 5.8 mondja, hogy ha pedig valaki övéiről és főként háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Tehát Isten igéje nagyon egyértelműen beszél erről, hogy a férnek ez egy életküldetése, és nem lehet, hogy más megelőzze ezt, és sokszor még keresztény közegben is, akár lelkészek is hajlamosak arra, hogy elhanyagolják a családjukat, mert hát a szolgálat, az elhívás és egyéb területek. De azt mondja az Isten igéje, hogy az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Tehát az elsődleges feladat, ahol helyt kell állnunk, és legitívnek kell lennünk, az a házasságunk, családunk. És a feleség hasonló, tehát a férje gondviselő, mit is jelent ez? Hogy ő az, aki az anyagi javakat behozza a házba. A feleségnek a hasonló tulajdonsága a sáfár. A sáfár az mit csinál? Az gazdálkodik azzal, ami van. Tehát amit a férj behozott, ezt a feleség apró pénzre váltja. Ugye, ha példabeszédek 31-et olvassuk, akkor ott a derék asszony dicséretében egy csomó ilyen tevékenységet felsorol Isten igéje, hogy ugye a derék asszony szőfon, nem tokács, mi az derék asszony. Éjjel se alszik, mécse se, minden csinál, messziről is hoz házalépének eledelt, és színes szőtteseket sző, és a télen abban vannak a családtagjai, és az otthona ilyen, meg olyan, meg amolyan. Egy derékasszony ilyen feleség, hogy azokból a javakból, amiket a férje behoz, tud egy prosperáló családot és otthont varázsolni. És ez nem, ahogy az előbb is beszéltem már erről, a szükségleteinknél, hogy ez nem pénzfüggvénye, mert a kevésből is. Tehát, hogyha amikor, biztos ti is, mikor összeházasodtatok, akkor miből kellett, a semmiből kellett egy egzisztenciát, meg életet teremteni. És voltak olyan időszakok, amikor az ember megtanulta, hogy mondjuk gyalultökből hányféle ételt lehet még fasírtot is sütni, mert ugye az volt csak a gyalultök, mert a szülők azt hozták a fagyasztóba. És akkor ebből kellett sütni, főzni. Vagy amikor az első gyerekünk óvodába ment, és akkor elég mélyen voltunk anyagilag, de szerettem volna, hogy neki is legyen egy szép óvodai ágyneműje, akkor az otthon lévő anyagokból ilyen, akkor még nem volt divat a foltvarás, de én foltvarással csináltam egy ilyen patchwork ágynemű húzatot neki, mert nem tudtam megvenni egy újat a boltban. De mégis ő nagyon büszke volt rá, hogy bele is hímeztem a nevét. Tehát sokszor bele tudunk tenni olyan dolgokat, ami nem pénzkérdése, és amivel pótolni tudjuk azt, ami máshol lehet, hogy megadatik. Tehát ezt jelenti, hogy egy derékasszony jó sáfár, hogy mindazt, amit a férje behoz, azokat megsokszorozza, és azokból otthont varázsol, és azokból be tudja tölteni a család szükségleteit is. Sokszor ez is egy kicsit felbillen keresztény házasságokban, hogy azt gondolják a férjek, hogy én vagyok a gondviselő, én vagyok a vezető, tehát mindent én mondok meg. Én mondom meg, hogy mit veszünk, mit főzünk, mit hány kiló lisztet veszünk a kamrába, meg mit tudom én, milyen húst veszünk, meg ilyesmi. Ez nem így van, hanem azt az Isten a feleségekre bízta, és ez is fontos, hogy mindenki a maga helyén, és abban az Isten a feleségeknek ad egy szabadságot, és attól, hogy ő nő, még a derékasszony történetében olyan is van, hogy szőlőt ültet, és hogy is van, megfeszíti derekát, és szőlőt vállalkozik. Tehát, hogy ott egy ókori, vagy ószövetségi példa, de mégis egy vállalkozó nő modellje is. Tehát, hogy az a derék asszony, aki a családját jól igazgatja, és még mindig marad energiája és kapacitása, az miért nem lehetne, hogy akár még kifelé is szolgáljon, csak az elsődleges küldetése a család.
A férj szerepe a szerető és védelmező bátorító üzemmód.
Ehhez az Efézus
5:25-28.
Igen. Már is olvasom. Azt mondja, férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével, az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fethetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti.
Bátorítsd és vigasztald őt, és ne úgy tedd, ahogy azt elvárnád, hanem tanuld meg, vagy ha nem tudod, akkor kérdezd meg, hogy mire lenne szükséged, vagy ebben a helyzetben mi az, ami segítség lenne a számodra. Védelmezd, és nehogy elhanyagoltnak érezze magát, vagy magányosnak érezze magát. Illetve még egy bátorítás, hogy akkor bátorítsd, amikor te gondolsz rá, plusz amikor az Isten indít. Valószínűleg az Isten sokkal többször indít bennünket arra, hogy bátorítsuk a feleségünket. Ha nem így van, akkor az annál jobb, de a bátorításból azt gondolom, hogy soha nem elég.
A feleség szerető és társ, az 1 Korintus 7:3-5, a férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. És ugyanúgy a férj se ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra. De azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. Tehát erről már beszéltünk az előző témakörben is, hogy meg egyébként, ha megnézitek, akkor általában ezek a szerepek, ezek a válaszok a szükségletekre. Tehát ha én betöltöm a szerepem, hogy jó szerető és társ vagyok az ő számára, akkor be van töltve az ő szükséglete, a szexuális beteljesedés területén. Igaz? És fordítva is, hogyha ő jó gondviselő, akkor az én anyagi biztonságom meg van oldva. Tehát ez a két téma ugyanaz a téma, csak a másik oldalról nézve a másik olvasata.
Jó. Isten tekintélyének a képmása a következő feladatunk. Zsidók 3.13-ot, hogyha felolvasnád.
Azt lehet, hogy nem kerestem ki.
Jó, akkor addig közben mondom, jó. A férj képviseli az Isten tekintélyét a házasságban is, illetve a családban is. Ő az, aki lelkileg is, meg a fizikai szükségekben is rendet rak, illetve ő az, akinek fel kell lépnie a bűnnel szemben. Tehát ha igazi harcos akarsz lenni, akkor ahogy beszéltük, ne a feleségeddel harcolj, de lépj be azokra a helyekre, ahol, tehát ne őt küld magad helyett, amikor el kell intézni valamit, vagy valami X-er van, vagy rossz helyen parkolt ő, akár ő, akkor ezeket a megoldandó feladatokat ne rábízd, hogy hát el tudod végezni ezt te is, hanem az Istennek a tekintélyével lép fel bátran, és nem kell féltenünk a saját tekintélyünket, Isten ad. Ha ő a fő, és az ő fősége alatt lehetünk mi a családunk feje, akkor Isten ad nekünk tekintélyt, és minden tekintély felvételben, amikor felveszik a tekintélyünket, Isten bennünket is megerősít, és a családunk védelmét is megadja. Mindez szeretet lelkületében, és a bátorítás kíséretében tegyük, különösen akkor, amikor a családon belül kell esetleg egy csomót kioldanunk, vagy megoldani egy feszültséget.
A 2 Korintus 10:5-6 volt ide. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretében szemben emeltek, és foglalhatunk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, és készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, amikor teljességre jut a ti engedelmességetek. Tehát itt a tekintély felvételéről van szó, hogy a férj felveszi a tekintélyt, ha kész lerombolni dolgokat, amire szükség van a családba, kész felépíteni dolgokat, és ez is egy döntés kérdése. Néha nem hozzuk magunkkal ezeket a mintákat, de ha felveszem, ha nem veszem, Isten rajtam kéri ezt majd számon. A feleségnek a tulajdonsága, ehhez hasonló tulajdonsága, Isten kreativitásának a megjelenítője. Isten minden asszonyban különböző adottságokat adott. Nincs két egyforma a feleség, és nincs két egyforma asszony. Nekünk nőknek az egy kicsit nehéz, vagy egy kicsit kihívás, hogy ne hasonlítgassuk magunkat másokhoz. És fontos ezt megtanulni, hogy értékeljük azt, amit Isten belénk helyezett, és azzal akarjunk élni, ne pedig másokhoz szeretnénk alkalmazkodni. Hagyd, hogy Isten kiformálja benned azt, akinek téged álmodott. Egyedi képességeiddel és adottságaiddal légy a férjed segítőtársa és a családnak a szíve motorja. Törekedj az összhangra, akkor is, ha fizikailag épp távol vagytok egymástól. És törekedj arra, hogy hogyan tudod jól kiegészíteni őt, és olyan feleségé, olyan segítő társá válni, hogy ő belőle Isten kihozhassa a legtöbbet, amit szeretett volna. Hiszem, hogy ez a házasság van az Isten terve mindannyiunkra nézve, hogy a társunk legyen abban támogatónk, hogy azzá az emberi váljunk, akinek az Isten megálmodott bennünket. Ez néha úgy támogató ebben, hogy csiszol és farag rólunk dolgokat, de néha úgy, hogy ki szeret a korlátaink közül.
Következő szerep, amire emlékeztetem magunkat, férjek, hogy közbenjáró és imaharcos vagyok. Az én felelősségem az, hogy a családomat ért szellemi, elsősorban szellemi támadásokért felvegyem a harcot. De fontos, hogy tudják a rám bízottak is, a feleségem, a gyerekeim, hogy imádkozom értük, és ott vagyok mellettük. És ha a családunkat támadás éri, bármilyen síkon, legyen az anyagi, vagy szellemi, vagy kapcsolati támadás, akkor biztosítanom kell a családomat, hogy lehet, hogy azonnal nem találom rá meg a megoldást, mert nem attól vagyok vezető, hogy mindenre tudom a megoldást, de hogy nem adom fel, és harcolni fogok ezért a dologért, és én vagyok az, aki elsődlegesen felelős vagyok azért, hogy a családomban történő dolgokért, akár nehézségekért, vagy próbákért az Úr elé vigyem imaharcosként a családomat. És Azt is hadd húzzam alá, kedves feleségek, hogy mi férfiak másként imádkozunk, és másként imaharcolunk, mint ahogy azt is szoktátok tenni. Nem akarom nagyon kikarikarizni a dolgot, de ahogyan különbség volt a szexualitás megfogalmazásában a női dolgozat és a férfi dolgozat között, legalább ennyi különbség van az imádságainknak a hosszában is, és lehet, hogy az imádságainkat nem feltétlenül a kanapén otthon tervezzük, hanem mondjuk egy túra közben, vagy egy bringázás közben, vagy egy vezetés közben, amikor az autónkat vezetjük. Tehát, hogy nem feltétlenül egy szuper szellemi dolgokra kell várni, mert lehet, hogy te férfiként ebben az értelemben nem úgy fogod ezt a szolgálatot végezni, de legyél érzékeny arra, hogy amikor az Isten lelke szól, akkor imádkozz. Ne, talán írj a feleségednek vagy a gyerekeidnek, hogy mi újság veled, most úgy imádkoznom kellett, érted. És akkor kapod a visszajelzést, hogy igen, ez is ez történt velem. Vagy hogyha tudatosan tudod, hogy valami kihívás van a család előtt, vizsga, vizsgálat, bármi, próba, munkahelykeresés, akkor te legyél az első, aki ennek a terhét, ennek a harcát és ennek a súlyát viseled az imádságaidban.
És például szokta ezt gyakorolni, hogyha mondjuk egy ilyen nagy életváltozás előtt vagyunk, mint amikor elmentünk Mongóliába misszionárisnak, ugye egy évig ott éltünk három kisgyerekkel, akkor előtte egy nagyon hosszú bőjtben volt a családért, és akkor ez számomra biztonságot jelent, hogy tudom, hogy ő megimádkozta, megharcolta, van egy fedezete ennek a dolognak, vagy ugyanígy, hogy akkor a gyerekeink most már a felnőttség küszöbén nem mindig abba az irányba mennek, vagy mentek, amit mi szerettünk volna, vagy amit látunk, hogy az az igei, akkor ő az, aki azt mondja, hogy jó, akkor majd ő bőtölni fog egy hetet ezért a gyerekért, vagy. Tehát ilyen módon is ő a harcos a közbenjárásban. És ahogy a nő és a férfi nem egyforma, alkatunknál fogva, ugyanígy a közben járásban is más a szerepünk. Ugye, ha emlékeztek, a férfi harcos, a nő pedig felfedező. És ez olyan, hogy ha képszerűen akarjuk kifejezni, akkor a hadászatban ugye ki harcol. Például a tank. Ugye a tank az mit csinál? Megy előre, mindenen át, és lő. És ez a harcosság. A nő pedig felfedező, mint a rádiósok a hadászatban, mint egy radar. Mindent érzékel. Igaz, hogy a nők jobban ilyenek, hogy éreztem, tudtam, láttam, sejtettem, ezt érzem, azt érzem. A férfiak nem éreznek semmit, ők mennek előre, mint a tank. A nők viszont mindent éreznek, a jót is, meg a rosszat is. Azért is van, hogy néha aggodalmaskodók. Miért? Mert érzékelik az ezerféle veszélyt, csak nem tudnak mit kezdeni ezekkel a dolgokkal, amiket érzékelnek. Na most a hadászatban hogy működik ez a két dolog együtt jól? Hogy? Ugye van a radar, aki érzékel, és mit csinál? Az információkat továbbítja arra a helyre, ahonnan a tankkal döntést hoznak, hogy hova lőjenek. Ugye? És így kéne működni a szellemi harcban is ennek a különbözőségnek. Hogy lehet, hogy a feleség érzékel dolgokat, ő mondja, hogy úgy érzem, baj lesz ezzel a gyerekkel. Nálunk is sokszor a férjem, ő még nem látta ezt, hogy ezekkel baj lesz, de mondom, én érzem, hogy nem oké ez a történet. És akkor mondja, jó, hát akkor imádkozzunk. És akkor ő azt mondja, hogy ne hordozd ennek a terhét, mert ez túl nehéz neked, majd én bőjtölök és imádkozom érte. Nem azt jelenti, hogy én nem imádkozom azért minden nap, de hogy nem a nyomása már nem rajtam van. És így tudunk egy hat testként a szellemi harcban is részt venni, tehát a családunk védelmében, vagy a szolgálatainkra nézve. Tehát Isten így gondolta ki, hogy bár nagyon különbözőek vagyunk, mégis együtt sokkal hatékonyabbak, mint külön egyesével.
És önmagában, hogyha ezeket a szerepeket komolyan vesszük, vagy komolyan veszitek, akkor ez egy természetes védelem a házasság fölött, ahogy feleségem is említette, hogy ha szükségleteinkbe vannak töltve, és figyelünk az én szerepemre, nem azt várom el, ahogy itt a felvezető bemutatóban, ami nem ajánlott, nyilvánvaló, nem azért mutattuk be, hanem egy elrendentő példa. Ha van olyan férj, aki mindent a feleségére hárít, és majd én keresem a pénzt, ott a házasság el fog billenni, ha nincs a helyén a szerepem, akkor nyitottá és kiszolgáltatottá válok, és előbb-utóbb megtörténik az, hogy bepróbálkozik egy harmadik fél, vagy lehetőséget kapok valahonnan, hogy más megoldásokat kapjak, esetleg egy házasságon kívüli kapcsolatba. És ezek ilyen, megint ilyen tabu témák a keresztények között, de higgyétek el, hogy nagyon sok kortársam van, aki elbukott. És nem nagy dolgokon, nem vaskos dolgokon feltétlenül, hanem valami, vagy a szükségletek, vagy a szerepeik nem voltak a helyükön, és felbillent a mérleg. Ha felbillen a mérleg, akkor ha nem az Istenhez kiáltotok, akkor van más idézőjelbe tanácsadó, de nyilvánvaló, hogy őt nem érdemes követni. Ha a házasságotokat támadás éri, akkor igazából az lenne a legjobb, hogyha ezeket őszintén el tudnánk mondani. Lehet, hogy még első körben nem sok minden, de annyit, hogy figyelj, imádkozz értem, most így nehéz, és egyetlen egy munkahely nem ér annyit, egyetlen egy fizetés nem ér annyit, mint hogy azt mondjam, mint ahogy József tett, hogy oké, itt nincs helyem, én innen kifutok. Tehát, hogy néha így mented meg a házasságodat, néha úgy mented meg a házasságodat, hogy harcos vagy, szellemi harc, nem csak ott kezdődik, hogy én tudok imádkozni, meg szoktam imádkozni, hanem amikor megáll valaki velem szembe, és látom nyilvánvalóan, hogy mit akar egy hölgyeményként, és látom, hogy igazából nem én érdeklem, hanem az a biztonság, amit keres, akkor nálam akkor abban a pillanatban nem az a szellemi arc, hogy letérdelek és ott imádkozom, hogy Jézus nevében tűnj el innen, hanem elkezdek beszélni. Ritkán történik ilyen, de akkor elkezdek beszélni, hogy milyen nagyszerű családom van, milyen nagyszerű feleségem van, és mennyire szeretem őt, x éve együtt vagyunk. És érdekes, hogy minden ilyen indulat, ami elindult, vagy minden ilyen kezdeményezés ott azonnal megszakad. Tehát a szellemi harchoz ez is hozzátartozik, hogy megvallod, hogy ki a társad, megvallod, hogy mióta ő a társad. Különösen olyankor, amikor férfiak együtt vagyunk, akkor nagyon szeretünk ilyen cikiző, meg másokat kigunyoló üzemmódba dolgozni. Önmagában ez egy kihívás, hogy egy keresztény férfi ne menjen bele, mert ez szerintem rangon aluli. Másrészt meg, hogyha mindenki a feleségét, vagy most már nem is a feleségét, csak a barátnőjét lecikizi, de bátran mondd el, hogy figyeljetek, lehet, hogy ti ezt tapasztaljátok, és én a fehér hulló kategóriába tartozom, de én nagyon szeretem a feleségemet, és akkor először jön egy nagy fölbődülés, hogy no, persze, te vagy a papucsért, de azért a szíveményén mindenki ezt szeretné csinálni. Tehát, hogy legyetek bátrak, és ezen a teren is legyünk férfiak és férfiasak, és miért szégyelném az én feleségemet, akit az Istentől kaptam, és miért nekem kelljen sunnyogni egy olyan közegben, ahol cikizik a női nemet, egyáltalán a házasságot, és a többi, és a többi. Nyilvánvaló, hogy nem úgy kell kezdeni, hogy itt vagyok, és ide lőjetek, de higgyétek el, hogy akik ott esetleg történetesen azonnal kiröhögnének, mint férfit, hazamennek, és egész biztos vagyok benne, hogy valahol megfogalmazzák, hogy azért én is szeretnék lenni olyan, mint ő. Mi a titka? És lehet, hogy egyszer egy kiküldetésen, amikor elmentek 3 napra A-ból B-be, akkor egy véletlenül megkérdezi, hogy te hogy is vagy a feleséged, de és mióta is vagytok együtt? És általában úgy szokott lenni, hogy hány gyereketek van? 4. És úgy diszkréten megkérdezik, hogy 1 gyalomból? Mondom, igen, 1 gyalomból. Tehát, hogy ez is önmagában egy 8-10-15 éves házasság már önmagában egy bizonyságtétel. És legyetek olyan pozícióban, legyetek olyan szilárdak, hogy kérdezhetőek legyetek, és ne szégyeljétek. Felületen lehet, hogy mást választ adnak, de a szívüket el fogja találni a kortárs férfiaknak a válaszod.
És arra szeretnénk kérni most benneteket végül, hogy mindenkinek adunk egy kis lapot, és nem utassátok meg egymásnak, ez külön feladat, hogy írjatok 3-3 dolgot a társatokról, amit értékeltek benne, amiért hálásak vagytok vele kapcsolatban. Jó, és most még nem utassátok meg, hanem... Néhány tollat tudunk kölcsön adni majd. Mindjárt hozok, már kevés lett. Viszel hátra még. Szóval, hogy most egy kicsit csendesedjünk el, és írjál le három olyan dolgot, amiért hálás vagy, amit értékelsz benne. Ugye beszéltünk arról, hogy mindkettőnknek szüksége van. A férfinak is szüksége van az elismerésre, a tiszteletre, a nőnek is szüksége van a bátorításra, hiszen az önbecsülésünk egyik fontos forrása a társunk, hogy tőle kapjunk visszajelzéseket, arra nézve, hogy kik is vagyunk valójában. És abban is szeretnélek emlékeztetni benneteket, amit mondtam a dicséretnél, hogy fontos, hogy a dicséret az ne egy általános dolog legyen, hogy szép vagy, vagy csinos vagy, hanem konkrétan arra jelez vissza, hogy ha mondjuk azt akarod megírni, hogy csinos, akkor írd azt, hogy büszke vagyok rád, amikor vasárnap együtt jövünk a gyülekezetbe, büszkén jövök az oldaladon, vagy nem tudom, tehát érted, hogy valami konkrét visszajelzés legyen. Jó, hármat ilyet írjatok. A férj a feleségről, a feleség a férjről, és akkor utána még mondok majd, vagy kérek még valamit. Olyan nyitott mondatok segítenek ebbe, hogy hálás vagyok azért, hogy ilyen vagy olyan vagy. Nagyra értékelem benned, hogy büszke vagyok arra, hogy készültetek? Még nem mindenki bólogat. Készültetek, akkor arra szeretnék kérni, hogy forduljatok egymással szembe, és az lesz a játékszabály, hogy bele kell nézni a másik szemébe, és úgy kell neki elmondani. De hogy a tekinteteteknek tartani, tehát értitek? Tehát, hogy tartani kell a tekintetet, jó? Közben bele lehet nézni a puskába is, de utána vissza kell, hogy újra a szemébe mond. Tehát amikor mondod, a szemébe kell nézni, jó?
Ajánlom azt, hogy még majd ma este folytassátok ezeket a kedves szavakat és visszajelzéseket. Most megengeditek, akkor pedig a előadásunknak a végén szeretnék imádkozni értetek. Mennyi atyám, én nagyon-nagyon hálás vagyok minden egyes házaspárért, és köszönöm, hogy annak idején a férfiak felvették a felelősséget, és házasságban gondolkoztak, és köszönöm, hogy a feleségek, menyasszonyok, korábbi barátnők átléptek ezen a kérdésen, hogy hogyan tovább az életünkkel, és vállalták az igei alapon, hogy összekötik az életüket, és azért adok ezért hálát, atyám, mert ezekben a házasságban ott tudsz lenni, mint harmadik fél. Köszönöm, hogy nem vizsgálóbíróként vagy a házasságban, hanem egy hihetetlen tanácsadóként, segítőtársként, energiaforrásként. És kérlek téged, hogy így áld meg minden egyes házasságot, hogy a dicsőségedre megerősödve tudjanak szolgálni egymás felé, tudjanak szolgálni a családjaik, gyermekeik felé, tudjanak szolgálni a gyülekezeteikben, vagy a gyülekezetükben. És arra kérlek téged, hogy azt a különleges áldást, amit a szerepekbe rejtettél el, hadd fedezzük fel. Uram, vedd ki a szívünkből az elvárásokat, vagy a kritikákat, és adj olyan szolgáló szívet, ahogy te szolgálod az egyházat. És dicsőítelek és magasztallak minden egyes házaspárért, legyetek áldottak, és legyetek Istennek a követői, hogy mind a szerepeitekben, mind a szükségleteitekben úgy tudjatok egymás felé szolgálni, hogy Isten tudjon megdicsőülni. Jézus Krisztus nevében kérem ezt. Amen.